Hát igen, itt éppen most nézem itt kint ezt a borongós, őszies napot, és elgondolkodtam, hogy mennyivel másabb lenne, hogyha itt havazna és hótakaró lenne, meg fehér volna, karácsonyból is úgy hiányzott a hó, szerintem a kedves hallgatók is úgy átfutott az agyukon, hogy hát azért szebb volna a hó, meg úgy hiányoljuk a havat, meg a hideget, mert az térhez kapcsolódik. Hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre gyakrabban vannak ilyen inkább szokatlan teleink. Ez egyértelmű, ahogy az adatokat visszamenőleg nézzük, hogy ez egyre gyakrabban következik be, és hát sajnos ezt a már többször említett éghajlatváltozás kontjára írhatjuk. Tehát valóban ez az egyik megnyilvánulása, hogy a téli hőmérsékletek magasabbak, ezért ha van is csapadék, de az nem hó formájában hull. És hát ez egy nagy-nagy minőségbeli különbség.
Mi meg szomorúan nyugtázzuk, hogy ez most már mindig így lesz, vagy nem tudom, tehát próbálunk beletörődni, belenyugodni, de én szeretném, hogyha egy kicsit átlátnánk, megértenénk, hogy tulajdonképpen mi is történik a bolygóval. Hogyan alakulnak, miért alakulnak így a dolgok, és majd azt is megkérdezem, miután erre a kérdésre választ kaptunk, hogy ebben mekkora szerepe van az embernek.
Hát sajnos már jó pár évtizede, hogy egyre többet beszélünk arról, hogy az egyensúly az éghajlati rendszerünknek felbomlott, vagyis a légköri folyamatok nem úgy alakulnak, ahogy addig megszoktuk, tehát valami változás elindult a légkörben. Ez egy lassú változás, tehát nem egyik évről a másikra, de egyirányú és olyan nagyon-nagyon robosztus, tehát sajnos, ha elindul a változás, akkor azt nem lehet visszafordítani, ez benne a legrosszabb. Hát az történik, az adatok azt mutatják, hogy az energiaháztartásunk az felbomlott. Biztosan a kedves hallgatók is sokszor hallottak már erről a nagyon-nagyon rossz szereplőről, a széndioxidról, meg az üvegházhatásról. Hát az egyik fő okozója ennek a változásnak éppen ez az üvegházhatás, mert egyre több széndioxidot meg hasonló tulajdonságú üvegházhatású gázot pompálunk a légkörbe, aminek az lesz az eredménye, hogy a napsugárzás az beérkezik, tehát az energia az beérkezik a légkörünkbe, de ezek a gázok, ezek elnyelik és visszasugározzák a felszín irányába. Tehát tulajdonképpen, hogy visszatartják, mint egy takaró, ezt az energiát a felszín közelében, és hát ezért nem tud távozni ugyanannyi energia, mint amennyi érkezik, és hát ez egy energiatöbletet fog jelenteni. Ezt mi többek között úgy érzékeljük, hogy melegedik a felszínünk, melegednek a vizek, ugye ők tárolnak nagyon sok energiát, és melegedik a légkörünk. Többlet energiánk van a légkörbe per pillanat, és hát ez megzavar mindent, nem csak a hőmérsékletet, de a többi légköri folyamatot is.
Ezen a ponton még létezik bármiféle megoldás, vagy lett volna az évek során arra lehetőség, hogy úgymond a bekövetkező klímakatasztrófán javítsunk, és nem tettük meg?
Hát sajnos ez most így visszamenőleg ilyen ennyi-bennyit mondhatnánk, de ez nem volt mindig egyértelmű. Tehát nem tudtuk mindig, hogy ez lesz az eredmény, ez lesz a hatás. Nagyon sok ilyen beavatkozás van a környezetben, hogy az elején azt hiszük, hogy az egy ártalmatlan dolog, nem lesz semmi hatása, és akkor egy idő után, amikor már saját bőrünkön érezzük a hatást, a láncreakciók eredményét, akkor kezdünk gondolkodni, hogy hoppá, ezt nem kellett volna. Tehát amikor kezdtük a széndioxid, hát elsősorban széndioxid, de más üvegházhatású gázok kibocsátását is, hát ez kb. Az 1800-as évek végén kezdődött, amikor égettük a szenet, meg a szénalapú energiahordozókat. Elkezdtük égetni, azóta folyamatosan történik. Akkor nem is gondoltuk, hogy lesz ennek egy ilyen hatása. Tehát, hogy a széndioxid felgyűlés az majd globális szinten képes befolyásolni az éghajlatot. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy, és még mindig vannak kérdőjelek, hogy meg vannak, akik ezt nem hiszik el, hogy hát nem lehet, az ember nem tudja befolyásolni ilyen mértékben az éghajlatot, de sajnos az adatok azt mutatják, hogy igenis drasztikusan nő ezeknek a gázoknak a koncentrációja, tehát nincs olyan légkör, ami nem elegedne ilyen koncentráció mellett.
Hát azért évtizedek óta halljuk már, hogy globális felmelegedés, hogyha nem teszünk valamit, akkor ennek szomorú vége lesz. De ugyanakkor a bolygó is él, és vannak bizonyos folyamatai, mindig voltak korszakai. Nem lehet, hogy most éppen egy ilyen korszak küszöbén állunk, egy ilyen korszakváltás küszöbén?
Mint éghajlat változás szempontjából?
Igen.
Hát igen, ez a korszakok... Vannak természetesen a földi léttel és a föld életében is vannak ilyen periódusok, meg változások, tehát az egyértelmű, hogy nem mindig így nézett ki a föld, meg a földi környezet éghajlat, mint most, de azt ne felejtsük el, hogy a föld élete az időben, időskálán egy sokkal hosszabb időszak, tehát itt milliárd évekről van szó. Na most mi emberek a korszakokat azt inkább az emberléptékű korszakokra szoktuk leosztani, tehát amióta társadalom megjelent, a kultúra, a civilizáció, azóta vannak nekünk is korszakaink, de ezek a földi geológiai korszakokhoz képest nagyon-nagyon rövid periódusok. Na most itt valóban sok a vita efelő, hogy akkor most ez természetes folyamat, vagy antropogén, vagyis emberi eredetű. Tehát az az egyetlen aggasztó dolog a kettőben, hogy a természetes folyamatok azok sokkal lassabban zajlanak, tehát nem évtizedek, tehát a geológiai időskálán nem is tudjuk lehatárolni az évtizedeket, tehát ott millió-milliárd évekbe gondolkodunk, itt pedig sajnos most már évtizedekbe kell gondolkodnunk. Az az aggasztó, hogy ez a természetes folyamat, ez nagyon felgyorsult. És ezért mondjuk, hogy ezt a maga természet nem tudja produkálni, erre rá segít, vagyis hát sajnos nem segít, hanem felgyorsítja az ember.
Itt a mi kicsi közelmúltunkban láthatjuk azért, hogy a koronavírus furcsán hangzik, de jót tett ugye a földnek, tehát hogy egyfajta kezelést kapott azzal, hogy az emberek leálltak, hogy otthon maradtak, hogy nem használtunk annyi autót, nem volt annyi repülő, de hát nyilván még most is, ha Google keresőbe beírjuk, hogy globális felmelegedés vagy klímaváltozás, hát a legbrutálisabb forgatókönyveket olvashatja az ember. Mennyire drasztikus ez a helyzet, amiben most vagyunk, tehát ez, hogy a telet várjuk még most is így január derekán?
Hát nem dramatizálnám el a helyzetet nagyon, mert na azért még nem beszélünk. Tehát vannak olyan események, katasztrofális események, de ez nem egy globális szintű még. Tehát nem világvégét jósolunk most. Sajnos, amint mondtam az elején, ez a folyamat nem visszafordítható, tehát nem leállítható egyik évről a másikra. Tehát itt említette a koronavírus esetét, valóban a kibocsátások csökkentek, tehát az adatok is mutatják, hogy nem olyan a kibocsátás a két év alatt, de ez nem oldja meg a helyzetet. Az a gond ezekkel az üvegházhatású gázokkal, hogy ezek, ha bekerülnek a légkörbe, ezek akár több évtizedig, évszázadig ott maradnak. Például a szén-dioxid molekula. Tehát, hogyha egyszer már bejutottuk, akkor ő nagyon lassan fog kikerülni, tehát folyamatosan érezteti a hatását. És hogyha egyre többet juttatunk a légkörbe, az akkumulálódik, felgyűl. Ezért növekedik a koncentráció. Tehát az, hogy most egy-két évig drasztikus intézkedéseket hozzunk, az nem elég sajnos. Tehát ezt folyamatosan kellene fenntartani ahhoz, hogy évtizedek után érezzük a hatását.
És vajon a különböző zöld programok elég népszerűek tudnak lenni ahhoz, hogy ezek az intézkedések el tudjanak indulni? Azért látjuk, hogy ország szinten, akár Európai Unió szinten is a pénz azért sok mindent meghatároz, és azt is látjuk, hogy mások a prioritások.
Igen, ez nehéz, mert a szándék az megvan, tehát egyértelműen azért mindenki arra törekedik, hogy a környezete ne romoljon tovább, hogy ne jussunk egy katasztrofális helyzetbe, vagy egyáltalán csökkentsük a károkat, amit az éghajlatváltozás okozhat. Tehát a szándék megvan, csak elég nehéz kivitelezni, mert sok komponens jelenik meg a palettán, tehát sok forrásból származik például kibocsátás, illetve nem csak itt kiemeltem a szén-dioxid koncentrációt, de nem csak ez az egyetlen okozója a változásoknak. Tehát itt a földhasználattól elkezdve az erdőknek, a zöld növényzetnek az eltűnése, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy változik az éghajlati rendszerünk. Tehát nagyon sokféle intézkedést kellene hát beiktatni ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk korlátozni a kibocsátásokat. Persze azt szoktam mondani, hogy mindig meg kell nézni prioritásként, hogy melyik a legnagyobb kibocsátó, és azzal kezdeni az átalakítást, a gazdaság átalakítását. Itt az adatok azt mutatják, hogy az energiaszektor az, ami révén a legtöbb ilyen üvegházhatású gáz kijut a légkörbe, tehát itt kellene valamit átalakítani, valamit kezdeni. És hát számtalan, most az elmúlt években is hallhattunk nemzetközi egyezményekről, klímacsúcsokról, ahol ez volt a fő téma, hogy akkor hogyan tudjuk a klímaváltozás folyamatát, hát mindig azt mondjuk csökkenteni, megállítani is még nem tudjuk, de csökkenteni, mérsékelni, és hát itt konkrét lépésekre lenne szükség. Ezt a konkrét lépés konkrét emberek kellene, hogy véghez vigyék, tehát hiába beszélünk így általánosan, hogy hát ez az ország, meg az az ország, meg mi, meg ti, meg bárki. Tehát itt konkrétan mindenki meg kell mondani, ez a tevékenység szabad, az a tevékenység nem szabad, és hát itt kezdődnek a gondok, mert hát itt nem olyan egyszerű konkrét lépéseket. Hát megmondani lehet, de kivitelezni az nem biztos, hogy olyan egyszerű.
Kedves Blanka, én nem lebecsülni akarom az emberi tényező jó szándékát, de nem bízom benne. Inkább azt kérdezném, hogy hogyan lehet felkészülni mindarra, ami be fog következni.
Igen, hát ez a másik lehetőség. Vagyis pontosabban most az éghajlat változással kapcsolatosan két dolog, amit tehetünk. Csökkentsük, próbáljuk mérsékelni, kisebb-nagyobb sikerrel. A másik meg, hogy alkalmazkodunk, így van. Tehát ez most már sajnos az alkalmazkodási forgatókönyveket kezdtük elővenni, mert nincs mit tenni. Globális szintű folyamat, nagy erejű, tehát hogyha egyszer változott, akkor az mindent átalakít a környezetünkben, és hát ehhez alkalmazkodni kell. Hát ez is attól függ, tehát a légkör az minden gazdaság, meg az élet szinte minden területét érinti. A nyaralástól elkezdve a fűtési szezonig és így tovább, mindenhol ki kell találjunk, át kell álljunk egy más környezetben élni. Tehát ez például nagyon látványos talán a mezőgazdaság esetében, ahol látjuk évről évre, hogy azok a kultúrák, amik eddig nagyon jól érezték magukat itt a mi térségben, nem igazán érzik már jól magukat, nem hoznak olyan termést. Múlt év nyarán láttuk, hogy például a kukorica az, ami nem igazán kezdi jól érezni magát a térségünkben. Hát például egy olyan alkalmazkodás, vagy kezdünk öntözni, vagy más kultúrnövényeket fogunk termeszteni. Átprogramáljuk a téli vakációkat, tehát minden területen ez változást fog jelenteni.
Az az érzésem, hogy a vakációzás lesz a legkevesebb és a legkisebb gondunk, ami a továbbiakban érdekelni fog bennünket. Tehát, hogy hogyan fog a táplálkozásunk megváltozni? Ugye említette Blanka, hogy más kultúrnövényeket kell honosítani, tehát teljesen megváltozik majd az életterünk, amiben valamilyen formában létezni kell. És erre nem lenne szégyen már most elkezdeni készülni, legalább gondolkodni.
Hát sajnos most már nem elég gondolkodni, mert vannak. Tehát az egyik nagy, az én megélhetőség, ugye az az elsődleges, hogy egyáltalán a társadalom, az ott lakók meg tudjanak élni. Egyrészt az élelmiszer előállítás az kezd egyre nagyobb gondot okozni, többek között az éghajlatváltozás miatt, hogy változik az éghajlati adottság. A másik nagyon fontos az a vízellátás. Arról is elég sokat beszélünk, mert a víz körforgás nagyon szoros kapcsolatban van. Van eső, nincs eső, szárazság, árvizek. Tehát például az ivóvíz jelenléte, az öntözés, a növények számára a víz jelenléte egy kulcsfontosságú. Tehát arra is fel kell készülnünk, hogy lesznek olyan területek, amelyek már most szárazabbá váltak, és ez a tendencia folytatódhat. Vannak olyan területek, ahol több az eső, tehát nedvesebb, tehát különböző arculatai vannak az éghajlatváltozásnak. Sajnos volt már rá eset az emberi civilizáció során, amikor hát egyszerűen egyes térségek lakhatatlanabbá váltak az többek között az éghajlatváltozás miatt. És hát volt rá példa, hogy el kellett hagyni azt a területet, mert nem biztosított megérhetést.
Blanka,
no, hát
ha már
mindenképpen el akarjuk kerülni.
Ha már a területről beszélünk, akkor mi a helyzet a Kárpát-medencével és annak vízellátásával? Egy darabig nem lesz még itt gond, ugye?
Ilyen szempontból így van, mi szerencsés földrajzi helyzetben vagyunk. Tehát a mérsékelt égöv, már maga az egész mérsékelt égöv, a változások szempontjából egy kisebb méretű változást mutat, mint például a trópusokon egyes területek. Tehát, hogyha megnézzük az éghajlat változás hatásait, hát eltérőek a föld különböző pontjain. Vannak olyan területek, amelyek érzékenyebbek, és vannak, amelyek még egyelőre nem annyira kitettek a változásnak. Tehát ilyen szempontból a trópusokon belül elsősorban a száraz, félszáraz vidékek azok, amelyek nagyon érzékenyek, mert ők már amúgy is szárazak voltak, és hogyha van egy ilyen szárazodási, aszályosodási, sivatagosodási tendencia, akkor persze ők azt azonnal sokkal hamarabb megérzik. Tehát itt a Kárpát-medencében azért hogyha picit szárazabb az időszak, főleg a hegyvidéken, még nem érezzük annyira, mert alacsonyabb a hőmérséklet, még van csapadékunk. De akár Románia szintjén is, ha megnézzük, vannak olyan térségek, amelyek jobban érintettek, és hát ez az alföldek. Tehát a román alföld vagy a Partium vidéke sokkal jobban megérezte például az idén is az asztályt, mint az Erdély-medence belső vagy a dombvidékek. Tehát regionális különbségek vannak, hát ezekre is számítani kell. Tehát vannak olyan térségek, amelyek jobban megszenvedik az éghajlatváltozást.
Beszéltünk arról, hogy a szándék sok területen megvan a változtatásra vagy a javításra, és a helyzet mégis visszafordíthatatlannak tűnik. Lehet bennünk remény a jövőre nézve?
Hát nem látjuk a legrosszabb helyzetet. Tehát az előrejelzések esetében is különböző lehetőségeket vázolunk fel, tehát az éghajlat változása előrejelzése is úgynevezett szenáriók alapján történik. Tehát sajnos nem tudunk mindent előrejelezni, hogy hogyan fog változni például a kibocsátás, a széndioxid kibocsátás, és mivel az befolyásolja a rendszerünk működését, ezért a rendszert sem tudjuk nagyon pontosan előrejelezni. Tehát nagyon sok tényezőt kellene tudjunk ahhoz, hogy egy pontos előrejelzést adjunk az éghajlatváltozás tekintetében, és ezért hát ilyen lehetőségekkel játszunk. Mi van akkor, ha... És itt vannak nekünk pesszimista, meg optimista előrejelzésünk, forgatókönyveink, és hogyha összehasonlítjuk például a legoptimistább és legpesszimistább forgatókönyvet, vannak különbségek. Ez elsősorban annak függvényében változik, hogy milyen lesz az elkövetkező évtizedekben a gazdaságnak a fő irányvonala. A kibocsátások szempontjából, az energiafelhasználás szempontjából. Tehát ezek ilyen társadalmi tényezők, amit nem tudjuk figyelmen kívül hagyni az előrejelzésnél. Az optimista forgatókönyvek azt mondják, hogy hát ez a felmelegedés, ugye ez az egyik legérzékelhetőbb következménye a rendszer változásának, ez valahol megállítható, és ugye az 2050-es évek után, hát úgymond egy magasabb szinten, de korlátozható. És ezért van az a cél, hogy próbáljuk elérni ezt a lehetőséget, hogy a felmelegedést szabályozzuk, és próbáljuk, hát eddig az volt a cél, hogy 1,5 Celsius fok alatt tartani globális szinten. Most már közel vagyunk az 1,5 Celsius fok melegedéshez, az 1800-as évekhez képest, és akkor azt mondjuk, hogy hát még a 2 Celsius fok az úgy belefér, tehát hogyha meg tudjuk állítani, le tudjuk lassítani a folyamatokat, és valamilyen módon stabilizálni 2 Celsius fok körül, akkor az még nem fog nagy környezeti problémákat okozni. Az a gond, akkor lesz gond, hogyha nem tudjuk ezeket a folyamatokat lassítani, és hát a felmelegedés az kuszik felfele a 3 fok és a 4 Celsius fok irányába. Tehát akkor már olyan méretű környezeti változások következhetnek be, amelyek drasztikusan megváltoztatják a föld éghajlati képét.
Blanka, ön, aki klímakutatóként lát kutatásokat, számokat, talán nyilván reálisabban látja ezt a körülöttünk zajló folyamatok rengetegét, hogyan tudja emberként megállni, hogy nyugodtan tudja szemlélni, vagy ne úgy, hogy mondjuk mindenki ez odaszaladjon és megrázza, hogy úristen, kellene tenni valamit, nyilván egyenként is, de akár vezetőkre is hatva, hogy nem tudom, táblákkal jelezzük, hogy baj van, tehát, hogy valamit tenni kellene. Hogyan lehet ezt elviselni?
Igen, hát ez a gond, hogy nincs, aki ezt hozzámenni, és megrázni. Tehát az a gond, nem tudjuk, hogy most kit rázzunk meg, mert ha lenne egy ilyen valaki, akkor azonnal megráznánk, és megoldódna a probléma. Mind adatokat, ahogy nézzük, látjuk, hogy van egy tendencia, de amellett annyi tényezős ez a képlet, hogy sajnos ez van a kutatók esetében, akik éghajlatváltozást vizsgálnak, hogy hát van egy pici ilyen tehetetlenség érzetünk, mert látjuk az adatokat, látjuk az előrejelzéseket, persze tudjuk azt is, hogy ez mennyire megbízható, tehát azért az előrejelzéseknek is van egy megbízhatósága, tehát nem tudunk semmit biztosra kijelenteni, hogy akkor ez ilyen lesz a jövőben. Legtöbb esetben tendenciákat, irányvonalakat látunk, ami irányába elindult a rendszer, és hát azért nem minden esetben drasztikus a vége, mert azért a rendszernek van egy önszabályzó tulajdonsága is, tehát mi nem a drasztikus dolgokat látjuk a rendszerben, hanem részekbe megyünk, és hát főleg azokra a részekre vagyunk kíváncsiak, amiről még nem tudunk sokat, tehát mi azért az időnk sok részét ezzel töltsük, hogy minél több mindent megértsünk, de hát sajnos a mi feladatunk itt lejárt, tehát nem igazán tudunk konkrét lépéseket tenni, vagy nagy horderejű intézkedéseket bevezetni. Ide szükség van a társadalom többi résztvevőire is, és hát itt sajnos az a tapasztalat, hogy egy picit megakad a kapcsolat, tehát nehéz egyeztetni például a gazdasági szereplőkkel.
Talán még egy annyit tehetünk, hogy bízunk a csodákban, hiszünk bennük, nem?
Hát meg a természetben, én mindig azt mondom, hogy azért a természetnek van egy önszabályzó szerepe, és hát ő azért túl fogja élni. Hát a kérdés az, hogy számunkra a jövő az mennyire lesz kedvező vagy sem. Hát mindenképpen, tehát nem fog felrobbanni a föld, ez tény. Hát más körülmények között, hát így van, ha sikeresen alkalmazkodunk, akkor nem lesz gond.